segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetében, testvéreim, fennálló 154. dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a Te ígédnek világa.
Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva található János evangéliumában. János evangéliumának 19-től a 34. tartó verseiben. Fent nevezett helyen János evangéliuma első fejezetének 19-től 34. tartó verseiben így szól Isten igéje. Ez János bizonyságtétele. Amikor zsidók, papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezték tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták neki, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre így felel. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta, a küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus? Sem Illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt neki. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek a saját a szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utána jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és meggyújtott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel keresztelje, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Az Isten tegye áldott az Szent igét, annak szívünkbe befogadását értek, hajtsuk meg fejünket, imádkozunk. Megváltó Úrunk Istenünk, hálát adunk te néked, ezért a gyülekezeti közösségét, hogy hétről hétre újra és újra eljöhetünk a te igét hallására. Köszönjük, hogy ez így van, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy Szent Lelkedet segítségül hívhatjuk, hogy Szent Lelked segítségével még inkább meg tudjuk érteni azokat az üzeneteket, amelyeket ami számunkra előkészítettél ezen a vasárnapi ünnepen is. De kérünk, könyörgünk, te látasd meg velünk a mi hiányosságunkat, hibáinkat, bűneinket. Te adj erőt szembenézni önmagunkkal, és te adj erőt, hogy tudjuk jó és helyes döntést hozni, hogy az életünkben épülés, javulás és a lelkünk megerősítése történhessen meg. Így légy közöttünk Szent Lelked által. Hadd hívjuk segítségünk a te lelkedet, hiszen szükségünk van rá, és ígéretünk szerint, ahol a te nevedet segítségül hívják, ott te ott vagy. Add meg mindjárt ennek minden lelki ajándékát, élményét. Így légy velünk ezen az Isten tiszteleten. Hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiadért az Úr Jézusért. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, a 162. dicséretünk 7. versében. Prédikált az a Szent Igézet felségét is.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, melynek alapján Isten szent lelke segítségével megértett üzenetet elmondani kívánok. Írva találja az előbb felolvasott ige szakaszban, János Evangélium első fejezetének 29. versében neképpen. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Kedves testvéreim, az ő embernek nagyon fontos feladata, hogy meg tudja látni, meg tudja érteni Jézus Krisztus küldetését, ahogy azt a keresztelő János is mondja el. Mert ugye ő útkészítő volt, keresztelő János, nekünk is ezt tanítja, mint ő készítsük az Úrnak útját, tegyük egyenessé, hogy sok-sok ember sokkal könnyebben, jelképesen oda tudjon találni Jézus Krisztushoz. A keresztelő János bizonyságot tesz Jézusról, nem akármilyen körülmények között, és azt gondolom, ez a bizonyságtétel példaértékű, mint látható. Nyilvánvalóan annak kornak az egyháza és az ő sajátosságuk, hogy amikor azt hallják és látják, hogy hát valami keresztelő János kezdett el keresztelni a Jordán folyó mentén, és hát bizonyos nagyon keményen rosszul az embereknek, megtérésre inti őket, és keresztség felvételére buzdítja őket, és nyilvánvalóan, hogy a bűneiket, hibáikat is megemlíti, abból kell ugye megtérni, odatérni az élő Istenhez. És hát ugye elmegy hozzá egyfajta mai szóval élve küldöttség, akik arra kíváncsiak, hogy hát mégis ki vagy te? És ezt a kérdést fölteszik nekik ebben a küldöttségben. Papok, léviták vannak, majd később arról is szól János, hogy farizeusok is vannak ebben a küldöttségben, a tetszik delegációban. És ugye azért akarok megkérdezni téged keresztelő János, mert hát akik bennünket megbíztak, nyilván az egyház egyházi méltóságok, azoknak szeretnék mi számot adni, hogy valójában ki is vagy te. Ugye abban az időben ne felejtsük el Jézus Krisztus születését, mint a Messiás születését, már több száz éve várja az ország, és hát az a fajta tevékenység, amit keresztelő János végez, az is egyfajta üdv esemény nyelv kapcsolatos tevékenység, amit maga Jézus Krisztus is meg tud, illetve keresztelő János is fel tud mutatni, önmagában az a tényleg, hogy keresztelő valami. Az első kérdés úgy szól keresztelő János, hogy te vagy a Krisztus. Keresztelő is azt mondja, hogy nem én vagyok. Világos választ ad, egyszerűen elhatárolódik, hogy nem én vagyok. Nem azért határolódik el keresztelő János, mert esetleg félni akar, hogyha letánták őt, ezért büntetni akarja, semmi ilyes nincs ott. Ő egyszerűen a környezete és a megbízottak felé a tiszta látás érdekében, hogy nem az. Jó, hát akkor Illés vagy. Egy nagyon komoly és nagyon neves profétája volt Isten népének a Izraelben, a keresztelő János el, és azt mondja, nem vagyok Illés. Jó, hát akkor egy proféta vagy, keresztelő János el, és azt mondja, az sem. Se proféta, se Illés, se Krisztus, akkor ki vagy? És keresztelő János erre nézvést mondja el azt a választ, ami egyébként már Ézsaiás profétánál is elhangzik, hogy én egy kiáltó hang vagyok a pusztában. Így mutatja be saját magát, kiáltó hang vagyok a pusztában, és nyilván az egy nagyon érdekes gondolat, mert itt a kiáltó hangnak is, meg a puszta szónak is nagyon komoly jelentése van. Valójában egy oldalról a kiáltó hang azt jelenti, hogy valami nagyon fontos hangnak kíván teret adni keresztelő János, meg is teszi majd, mert nagyon kemény, hogy felszólítja az oda hozzá menőket keresztelésre, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, és nagyon keményen elmarasztalja ott azokat, akik hozzájárulnak, és nyilvánvalóan, hogy ezt a kérdést fel kell dolgozni egész népnek, hogy akkor ezt be tudják illeszteni esetenként, ha üdvösenéről van szó, az egyház gyakorlatának. Ugyanakkor a puszta szónak is nagyon fontos jelentése van, hiszen egyrészt a keresztelő János valójában kint a várostól messze, egyfajta a Jordán folyó partján, de valójában egyfajta pusztaságban, emberi értelemben, pusztaságban tett az igét. Ugyanakkor ennek egy másik értelme is van a puszta szónak, hogy kiáltóban vagyok a pusztában, kedves testvérem, amíg neked nincs hited, nincs Istened, és nem tudsz megkeresztelkedni, és nem tudsz megtérni, és nem lesz Istened, addig a te életed a pusztaságban van. És amilyen én ott keresztelek, jelképesen a te életed is ott van, majd akkor lesz rendezett az életed, és amíg ez meg fog szűnni. Éppen ezért ott Betániában keresztel maga keresztelő János, nem abban a Betániában, ahol Jézus Krisztus majd meggyógyítja Lázár többek között, ami egészen közel van Jeruzsálemhez, ez a nyugati Jordániában van, nem tudjuk a pontos helyét, de Jeruzsálemtől messze van. És ugyanakkor, amikor azt mondja, hogy kiáltó hang vagyok, nem csak ezt mondja a keresztelő János, hanem fel is szólítja a hallgatóságot, készítsetek egyenes utat az Úrnak. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Ez egy jelképes dolog, hogy a görbe és a gírbe burba úthoz viszonyítva az egyenes út egy világos, egyszerű, röviden, könnyebben megnevelhető, könnyebben megtalálható, könnyebben elfogadható az ember számára, hogy készítsétek egyenes utat. Ne felejtsék el, a hívő ember élete egyfajta készítés a gyermekeinek épp úgy, a családjának épp úgy, a rokonainak épp úgy, és mindenkinek, akit ő szeretne Jézus Krisztushoz vezetni, hogy ő is merje meg, találja meg Jézus Krisztus. Ugye? És amikor keresztelő János még azt is hozzáteszi, hogy nem én vagyok Krisztus, hogy ez a kiáltó hang vagyok, hogy készítsétek ti is az utat, majd hozzáteszi ő ott, hogy aki majd utánam jön, de előbb volt nálam, majd az lesz a Krisztus. És olyan érdekes a megfogalmazás, hogy utánam jön, de már előbb volt. Ezzel utal arra a keresztelő János, hogy ez a Jézus Krisztus bizony az örökkévaló világ részeként jön majd ide a Földre, hiszen előbb volt, mint én, de utánam fog jönni. Tehát, hogy ezzel az idői megfogalmazással fogalmazik a keresztelő János, és egy nagyon megrendítően szép, alázatos gondolattal zárja, akinek még a Saulja szíját sem vagyok méltó megoldani. Majd azzal zárja, hogy én ugye vízzel keresztelek, ő pedig Szentlélekkel. És felmutatja, hogy a vízzel való keresztség és a Szentlélekkel való keresztség között milyen nagyon nagy különbség van, pozitív értelemben teljesen. Ez nem azt jelenti, hogy a vízzel való keresztségnek nincs, annak is nagyon nagy jelentősége van. Mert jól tudjuk, hogy a vízzel való keresztségnek az egyik nagyon fontos üzenete, hogy tudom, hogy kihez tartozom, Jézus Krisztushoz. Olyan megrendítően szép szokott lenni, amikor egy gyermeket keresztelünk, és négy generáció itt van jelen, a gyermek, a szülei, a nagyszülei, itt a dédszülei közül is, akik élnek. Olyan megrendítő, hogy minden szülő, nagyszülő, dédszülő örömmel van, igen, mi is Krisztushoz tartozunk, és most már a gyermekünk, unokánk, dédunokánk is oda tartozik. Ugyanakkor, amikor keresztelően is azt mondja, hogy ez a Jézus, ez a Krisztus, aki utána jön, ez majd Szentlélekkel fog keresztelni. És ez egy megrendítő dolog, mert aki az Isten Szentlelkét egyszer is megtapasztalta, és átélte az Isten Szentlelkét, elérte, ha tetszik, megkeresztelte, amit Jézus Krisztus tud munkálni, és megcselekedni, megtenni, akkor valami olyan öröm tömeg lesz a szívében, még majd visszatérek, amit az az ember, aki átélte, nem tudja elmondani szavakkal, de az életünk meg fog látszani. Ugyanakkor tehát Jézus Krisztus küldetése, hogy rámutasson Jézus Krisztusra, ő arra is, hogy ő miért keresztelt, miért fontos, ez egyfajta szimbolikus jelkép, arra nézve is, hogy majd jön utána valaki, aki gyakorlatilag a messiás lesz. Textusunk első gondolata itt szó, másnap János látta Jézust, amint jön felé. Kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy mindjártunknak vannak olyan találkozások az életünkben, ami felethetetlen, ami életet át bennünket segít, örömmel tölt el bármikor, amikor meggondoljuk, amikor egy édesanyja saját maga által világozott gyermekével találkozik például, az egy ilyen hatalmas életre szóló öröm, de sorolhatnék sok-sok örömet, de azért azt hadd tegyem hozzá, amikor valaki szíve legmélyén tud Krisztussal találkozni, és átélje Szentlélek keresztjét, az is egy olyan találkozás, amit soha nem felejtünk el. De emberi értelemben is lehetnek olyan találkozások az életünkben, amivel mindig örömmel gondolunk rá, eszembe jutott egy ilyen egyszerű emberi találkozás, és amiket elmondom, az egy nagyon érdekes dolog. Néztem valamikor egy ilyen gyönyörű szép korszerűnek mondott rock muzsikát, nagyon jó énekes, világhírű énekes énekelte, lassú ének volt, nagyon szép találkozó, szívbemászó dallama volt, és hát több tízezer ember volt a csarnokban, és az első sorokban a fiatal hölgyek, lányok egyszerűen óriási örömmel ott voltak, mutatták az örömüket, hogy nekik mennyire tetszik az a dallama, eljött az a sztár, és egyszer csak ugye rendezett egy ilyen örömteli hölgyet, kiemeltek az első sorból, fölvitték a sztár mellé, és a sztár másfél-két percig közben énekelt, és úgy dalolt, és közben egy ilyen lassú táncban táncolt ezzel a vadidegen ismeretlen hölgyen számára. De nyilvánvalóan ez egy jó reklámfogás volt az előadásban. Ugyanakkor az a lány, amikor kiemeltek fölfelé, akkor rendezők a végén elkezdték ugye leszedni a sztárról, és ennek a résznek végre, hogy menjél vissza a többiek közé. Hát olyan két kézzel kapaszkodott abba a sztárba, hogy egyszer alig tudták lefejteni róla. És csak ezért mondtam ezt a történetet, hogy jó lenne, ha mi is jelképesek. Ez a két kezünkkel és a szívünk lelkünkkel tudnánk abba a Krisztusba kapaszkodni, aki az örökké valóságot is felmutatja számunkra. És nem egy múló világi élményt ad. Mert ha múló világi élményben tudunk így, tudnánk így kapaszkodni, és a sokan így sem tudnak, olyan jó lenne, hogy a Krisztusba is így tudnánk kapaszkodni. Nagyon fontos ez a dolog. És gondolj csak végig, amikor ott van keresztül János, és találkozik Jézus Krisztussal. Akivel azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a Saul színját is megölje. És helyesen mondja, és helyesen jól megfogalmazza, hogy az sokkal több, mint én vagyok. És az ott van vele szemben, és jön, hogy megkeresztelkedjen ott Jánosnál. Jó, tudjuk, János meg fogja keresztelni Jézus Krisztus is. És János nem mondja el, hogy megemlítenek, hogy nem vagyok méltó, és rá is kérdez, hogy jössz hozzám, hát nekem kellene mennem hozzá. És a végig tudja, és Jézus Krisztusnak a testélétel, egy nagyon komoly szimból nem élök hozzá, keresztelj meg. És gondoljuk bele, hogy keresztelő Jánosnak az mekkora lelki élmény lehetett egy ilyen találkozás, hogy én azt a Krisztus, aki sokkal több, aki Szentlélekkel fog keresztelni, én keresztelhetem meg. Kedves testvéreim, mekkora ajándék ez az Istennek ott? És miért ennek a találkozásnak, amikor jött felé? Mert egyik oldalon jön felé, Jézus nem szól egy szót sem. Ugyanakkor keresztelő János a korábbi ószövetségi igényből érti meg annak minden lényeges tartalmát, hogy ki is lesz az a Messiás, ki is lesz az a Krisztus. És keresztelő János nagyon helyesen közelíti meg. Az egy más kérdés, ami keresztelő János tragédiája, hogy ő maga Krisztusban való hit elé nem tud eljutni. De megkereszteli Krisztust. Ő volt az utolsó próféta az Ószövetségből, aki talán a legnagyobb volt egyik oldalról, ugyanakkor Krisztus már nem fogja megérteni. De ez egy külön történet, erre nem kívánok kitérni. Önmagában a találkozásra szerettem az első igazolatban rámutatni, hogy mekkora öröm, és azt kívánom, hogy minél több ilyen lelki élménye legyen mindjártnak a Krisztussal való találkozásnak, mert megvan ennek is a meglátható volt. Ugye nyilvánvalóan, hogy a Szentlélekkel való keresztségnél csak arra szeretnék utalni, hogy miért gondolja keresztül János, az miért több. Hát erre még majd visszatérünk a következő résznek a tárgyalásában, de az is egy olyan értékes dolog, amikor valaki a Szentlélek hatására tér meg. Ez körülbelül annyi, hogy Isten Szentléleke elkezd munkálni a szívemben, a lelkemben. Én megértem Krisztus áldozatának a mélységének, eszméletlen, felfoghatatlan voltán, és engem az megindít arra, hogy megtérjen Jézus Krisztushoz, hogy oda térjek, oda forduljak hozzá. Mert ez egy hatalmas dolog, drága testvéreim. Keresztelő János bizonyságtétele világos és egyszerű. Ő nem az, akinek gondolja. Ugyanakkor az üdvesemény szempontjából fontos a keresztség, a mi számunkra is, ugyanakkor a keresztelő János bizonyságtétele óriási, hogy jön valaki, aki majd utána jön, aki a Szentlélekkel fog keresztelni. Igénk második gondolata, amikor azt mondja keresztelő János Jézusról, és így mutatja be az ott levő hallgatóságnak, azoknak is, akik azért jöttek, hogy megkérdezik, hogy ő kicsoda, nem, én az Isten bárány. Ott van Jézus, ott van Keresztelő János, és Keresztelő János így mutatja be Jézust, hogy ő az Isten bárány. És hogy miért hatalmas ez a gondolat, drága testvérem, egyszerű. Jól tudjuk, hogy ugye Ábrahám előtt az áldozat az elsőszülött gyermek volt. Gondolj csak végig, hogyha nekünk is még ma is ez lenne a hagyomány szokás, az elsőszülött gyermekünket kellene feláldozni. Nem egyszerű a kérdés, mi ettől elrettettünk, és ezt mi rég megszoktuk. És áldja meg az Istent, hogy rég ezt a fajta mondját az áldozatnak, hogy eltörölte meg. Ábrahámtól kezdve majd ez az áldozat egy bárány lesz. És akkor azt mondja, itt ugye a Keresztelő János, hogy mind az Isten báránya, ráadásul a Károly fordítás úgy fogalmaz, hogy Istennek ama báránya, de nagyon hangsúlyosan fogalmaz, ráadásul az új fordítás, a Religia, illetve a Károly féle fordítás, de a Religia, a Biblia hangsúlyosan vastagon szedett betűvel emeli ki ezt a verset is, hogy nyomatékos lehet, hogy Istennek ama báránya. És akkor jön a nagy nagy kérdés, hogy az az Isten fia, aki a Keresztelő János is kérdezi, az Isten fia. Aki Istenként jön ide, akitől megjelenne, hogy szent lelkkel fog tudni keresztelni, hogy olyan tanításai lesznek, olyan gondolatai lesznek, csodákat tesz, gyógyít, és valósággal itt van a Földön az Isten fia, ő egy bárány, ő egy áldozat. Kedves testvéreim, meg kell tudni érteni, hogy az Isten világában, amikor mi bűnt követünk el, akkor az a kisebb dolog, hogy bűnt követtünk el, a nagyobb dolog, hogy az Isten ellen azért védtünk ezzel, mert az Isten teremtett világának a rendjét akarjuk fölrúgni. És azt nem lehet fölrúgni. Nem lehet. Az Isten nem azért teremtett azt, hogy az, a legtöbb fiatal élet mindig úgy indul el, majd én fölrúgom. És kevés szült, hogy elmagyarázni a gyerekkel, ezt nem tett, mert senkinek se sikerült az elmúlt néhány millió vagy néhány százal évben, amikor ember egyetlen élt ezen a Földön. És amikor valaki eljut odáig, hogy tényleg fölrúgtam ezt a rendet, pusztítást, kárt okoztam ennek az Isten által teremtett munkának, hogy akkor marad az, hogy amikor megbánom, és Uram, bocsáss meg, akkor igenis áldozatra vagyok kötelezett. Hogy azzal bizonyítsam az Isten, Uram, hogy tényleg megbántam. És szeretném helyrehozni azt a nyomorúságot, amit okoztam. És az áldozatnak ez a lényege, de jól tudjuk, hogy ott az Isten véráldozat. Ezek kemény gondolatok egyik oldalról, de ezen túl jön Jézus Krisztus életében, amikor azt mondja keresztelés, mi az Isten bárány. Drága testvéreim, Jézus Krisztus tehát áldozat lesz, és megrendelő, hogy maga keresztel, megrendelő, hogy maga Keresztelő János is így mutatja be Jézus. Mert elmondta, hogy nagyobb lesz az, aki ő utána jön, és ez a nagyobb valaki áldozat. És ott van a tömeg, ott van a Keresztelő, végzi a szolgálatát. Jézus ott van, oda megy hozzá, és megkeresztelő. Azt gondolom, hogy Keresztelő János életének talán legnagyobb találkozása ez. Jézus Krisztussal való találkozása. És nem véletlenül a kereszténységünk is a legnagyobb prófétán sorolja be magát Keresztelő János. Aztán, amikor Jézus Krisztus életének szolgálatának az indulása gyakorlatilag ez az esemény, és az a kijelentés Jézusra nézve, és ráadásul az ő küldetését fogalmazza meg. Keresztelő János a maga küldetését úgy mondja, hogy én kiáltó hang vagyok. Készítsetek utat. Én is ennek a része vagyok. Segítsük Jézus Krisztus minél jobb megismertetését. Mint a magunk, mint mások számára. És ez egy gyönyörű küldetés. A ma emberének is, hogy úgy élek, hogy cselekszem, családoknak, gyülekezetemben, hogy lássák, hogy én is igyekszem utat készítő emberré válni. Ugyanakkor ez Jézus Krisztus küldetését is Keresztelő János valóban az Isten szent lelke munkáján keresztül érti meg és magyarázza el, hogy az a lélek tesz bizonyságot Keresztelő Jánoson keresztül, akivel megérteti majd, akire leszáll a lélek valami formájában. És ezt Keresztelő János megtapasztalja, sőt, az Isten lelke azt is a szívére helyezi, hogy ő lesz az, aki szent lelkkel keresztel. És az az ígéret és az a tény, ami megfogalmazza Keresztelő Jánosnál az Isten szent lelke munkáját, hogy lássuk meg, hogy igen, itt van a bárány, itt van az áldozat. Igen, harmadik gondolata, a aki hordja a világ minden bűnét. A Károlyféle fordítás így fogalmaz, aki elveszi a világ bűnét. Az eredeti azt is jelenti, aki hordozza a világ bűnét. Mert nyilvánvalóan a sok bűn, amelyek a világban belepermelődik, az, ha itt marad a világban, az a világot tökre teszi, elpusztítja, az ember életének lényegét meggyengíti, egyszerűen az ember szíve állapotából a békességet kiűzi, nem kívánok belemenni, mennyi iszonyú nyomorúságot képes tenni az a bűn tömeg, ami ebben a világban van. Csak egy dologra gondoljuk, amikor sajtóban, rádióban, televízióban sorolják, hogy megölte, megerőszakolta, nem tudom, mit csináltak fel, szívünk fáj. Miért kell valakinek így élni, hogy mit gondol, mi lesz ennek a következménye, hogy nem tanulták, hogy ezt nem teszem meg, mert az Isten világában nem fogok belepiszkíteni abban, hogy ő teremtett meg. Nem hiszünk az Isten, akkor ez sincs. Ezért nagyon súlyosak ezek a gondolatok, amikor azt mondjuk, hogy hordja a világ minden bűnét. Hát ami az én szívemet nyomja, mert mi magunk is átövetünk bűnt, hova tudom letenni, ha nem Krisztus keresztény. De azt is tudnunk kell, hogy az Isten Jézus Krisztus vére által bocsát meg. És olyan szép keresztelő Jánosnak a megfogalmazása, hogy én keresztelek, meg előkészítem az utat, de a bűnnek a megbocsátásának az érdeme Jézusi, aki áldozat, aki bárány, aki a kereszten az életét fogja adni, hogy én élhessek, békességben, örömben, szeretetben. És amikor a keresztelő János ezt elmondja, nekünk tudnunk kell, ott a keresztfára valaki úgy megy fel, hogy mindezt fölvállalja, hogy ráadásul a szíve tele van szeretettel. Akkor a szeretettel, amit mi nem tudunk elmondani. Csak talán gondolni tudunk rá, vagy közelíteni tudunk rá, egyáltalán belemenjünk és elfogadjuk ezt. Nyilvánvalóan az áldozat, amikor bemutatja valaki, és Jézus esetében ő az, aki bemutatja az áldozatot, hogy Uram, miattam, bocsáss meg ennek az ember. Miattam, töröld el az ő vérét, hiszen az én vérem ki fog ontatni, vagy kirontatott. Ott a kereszt. És az Isten így rendelje el Krisztust és a kereszténységet, és nekünk nem kell gyermeket, még csak bárányság megadni, csak hinni. Az a nagy kérdés, hogy tudok-e egyáltalán úgy hinni ebben a Jézusban, ami az én életemet mindig előre viszi. És ez a Jézus majd hordja, felveszi, elveszi, fölvállalja mindazt, amit én elkövettem egymás és elsősorban ő előre. És ez a Jézus valóban áldozat lesz. De valami olyan szent áldozat, ami az egész világ nyomorúságát letesz az Istenre, én ezt fölvállaltam mind. Nincs még egy valaki, aki ezt meg tudta volna tenni az egész világon. És olyan keserű szívfájdalom, hogy sok-sok vallás ezt nem hagyja elfogadni, nem hagyja megérteni, hogy igen, azért ez egy hatalmas érték. És a kereszténység, ha másért, ezért kell tudni tisztelni. Mert jó lenne, hogy ezt is meg tudnánk érteni. A világon elindul Krisztus halála után a kereszténység, amely 2000 év óta mindig támadások sokaságát szenvedte el, ma is nekünk egy dolgot kell tudni egész életünkben szem előtt tartani, hogy Jézus Krisztus az Istennek ama báránya, aki a mi bűneinket is elveszi, hordja, felvállalja. Így tudjuk Isten mérhetetlen kegyelmét megtapasztalni naponta, és én tudom, hogy aki ezt egyszer is átéli a szívében, azt az Isten mérhetetlen örömmel ajándékozza meg. Arról a békességről, arról a szeretetről már mennyit beszélek, amit az ember ilyenkor átél. Ebbe segíts az Isten mindnyájunkat, íme az Isten báránya, aki hordja a világ minden bűnét, közte a miénket is. Amen. Feleljünk az ige hirdetésére, a 459. dicséret első versére, az Isten bárányára vettük szemünket.
Thank you.
üzenet. Köszönjük, hogy te valójában bárány vagy, olyan áldozat, akit te küldtél erre a világra, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. Köszönjük, hogy ez így van, Urunk Isten, és ez bennünket naponta újra és újra meg tud erősíteni, meg tudja láthatni velünk, hogy az a vér, ami kiontatott a kereszten, annak van hatalmas értéke, hogy a mi életünk emberi értelemben véve rendezett, békés, boldog élet lehessen. Add, Uram, hogy ezt tudjuk mindig meglelni, megtalálni ezt a kapcsolatot vele. És köszönjük, hogy mi magunk is olyan kapcsolatba kerülhetünk te veled, ami a mi életünket segíti, erősíti, bátorítja. Hadd könyörögjünk betegeinkért, Urunk Isten. Te látod őket, akiknek nehéz a mozgás, nem tudnak eljönni. Szent lelked által munkálj az ő életükbe, hogy ők is tudjanak meglelni hétről hétre, napról napra, újra és újra. Könyörgünk iskolánkért, óvodánkért, bölcsödénkért. Szent lelked által, Urunk Isten, te ad erőt az ott szolgálóknak, dolgozóknak, gyermekeknek egyaránt. Könyörgünk, Urunk Istenünk, azért, ami a Dókanyarban történt, és az ő áldozataikra. Engedd, hogy tudjunk emlékezni rájuk, hiszen nagyon sok magyar ember ott veszítette az életét. Szent lelked által adj vigasztalást azoknak, akik emlékeznek az ő őseikre. Így áld meg az előttünk levő hetet, így adj erőt, hogy mindent a te dicsőségedre tudjunk elvégezni. A te fiadért, az Úr Jézusért, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi a te nevünk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ezek után Isten áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg teled. Ragyogtassa rá orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet, most és minden időben. Amen. Helyünket elfoglalni a hirdetésünket. Hirdetem a tartozás, adakozunk tudván, azt a jókat, adakozunk szeretni, és megállított Isten. Hirdetem, hogy ebben vesztendőben is a parókia felújítására fogadott el adományokat, amit hát mennyi össze fog majd jönni, annak megfelelő szeretnénk ebben vesztendőben a parókia felújítását elkezdeni és elvégezni. Imádkozzunk ezért a feladatunkért is. Hirdetem továbbá az alkalmainkat, hogy a keddi napon itt tanulánk van, tiltánunként itt tanulánkat, iskolában vannak, így tervezik a február hónapban a babamakkal beindítjuk, imádkozzunk ezért a körét is, ezért a lehetőségért is. A presbiteri ülést a jövő vasárnap fogjuk kiosztani, január utolsó vasárnapján, illetve 27-én délelőtt az Isten tisztelet után. Reméljük, hogy a jövő vasárnap az anyagot a presbiteri testvéreknek ki tudjuk osztani, mind a költségvetés tekintetében, mind azon tekintetében, amit a presbiterinek el kell dönteni. Imádkozzunk ezekért a lehetőségekért is, hogy tudjunk erősödni. Hirdetem továbbá, hogy a jövő vasárnap utáni héten, hétfői napon, kereszten függesztve, a katolikus kápolnában lesz az ökumenikus imahét nyitónapja, ott jó magam ige szolgálatával fogok részt venni, oda hívogatjuk először a testvéreket, valamint pénteken itt lesz a záró alkalom, a katolikus plébánosok itt fog prédikálni, és a szokásos szeretet vendégségre kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adományokat, süteményeket, vagy egyéb adományokat erre az alkalomra gondolkodásunknál a konyhába tegyük le. A baptista testvéreket kerestem, nem tudtam elérni őket. Általában kedden és csütörtökön szokott lenni a baptista alkalom, nem tudom, hogy idén összeállott sem. Ez a két este már összeállt a katolikus testvéreinkkel, vigyük el ennek a hírét. Jövő vasárnap, amelyben összeáll a csütörtök, azt is fogjuk hirdetni erről a szempontból, mert tudjunk erről a dologról. Befejezésül 459. énekünk
második, harmadik, negyedik versét énekeljük, fennállva a szózatot, második vers így kezdődik, megkörülésítessen, adom én magam neki.